két szálat is szeretnénk elvarni a mai kamassarok adásban, úgyhogy a mikrofonnál
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Előző alkalmakkor vettük fel ezeket a szálakat, korábban is beszélgettünk sokszor arról, hogy a kamasz nem egy esetben, mintha dühcukorkát szopogatna. Van is ilyen könyvcím, hogy Dühöngő ifjak, de még ezelőtt a példakép témát boncolgattuk, amihez kapcsolódóan most is van egy már elkészült interjúnk.
Hegyi Katával készült egy interjú, aki a Ferences Gimnáziumnak a tanára. Hát sok mindent már meghallgattunk az előző adásban, most még egy második részben fog beszélni egy kicsit a példaképek. Mindenképpen izgalmas az, hogy kicsit mi magunk is felelősek vagyunk azért, hogy milyen példaképek veszik körül a gyerekeinket, vagy a kamaszokat, akik a közelünkben élnek. Ha brazil sorozatot néz a gyermekünk 0-24 órában, akkor biztos, hogy előbb-utóbb onnan lesznek a példaképei, és azokkal próbál azonosulni. De hogy mi felhívjuk-e a figyelmüket bármilyen más példaképre, az azért egy kicsit a felelősségünk is. Egy másik érdekes szempont, amit ő Pap Miklóstól idéz, hogy az is érdekes, hogy mivel vesszük magunkat körül. Tehát, hogyha a fiataljaink örjöngő popsztárokkal veszik magukat körül, akkor egy kicsit az is fog rájuk hatni. Bár nekem eszembe jutott az is, amit a múlt alkalommal említettél, hogy a misérejárás és a lázadás kapcsán, hogy az ember ilyen köröket húz, hogy hol lázadhat az a fiatal, és hogyha mondjuk mi talpig nyakkendőben és öltönyben járunk, mint család szentmisére, akkor hát akkor a gyermekünk fog, hogy ez ellen a szigorú viselet ellen fog lázadni, és nem a szentmise ellen elsősorban. Kicsit így érzem a popsztárokat is a falon, hogy hát hogyha nekünk, nem tudom én, Borsos Miklós, meg tudom, nívós képzőművészet van a falainkon, akkor lehet, hogy a gyermekünk majd a saját kis zugába popsztárokat akar kirakni, de ám tegye, mert mégiscsak a lázadásnak egy olyan területe, ahol feltétlenül jó, hogyha lázadhat. Akkor hallgassuk meg Hegyi Katát a példaképekkel kapcsolatban.
És hogyha arra gondolunk, hogy mi az, ami beszippantja így a fiatalt ebbe az irányba, hogy mi az, ami taszítja, hogy mi az, ami esetleg elveszíti, elkedvetleníti, csalódást is említettél, hogy csalódhat a valamelyik példaképében, hogy szerinted mik azok, amik úgy jobban előre viszik a fiatalt a hitében, és mi az, ami mondjuk hát lelobozza, nem megyek misére, nem érdekel, nekem ez nem mond semmit.
Kicsit sok kérdés hangzott el. Nagyon fontos, hogy hát ugye ezt szóba hozzuk, tehát akkor most ez a műsor is egy nagyon jó fórum arra, hogy tudatosítsuk, hogy kik a mi példaképeink, nevezzük őket nevén, és azt is, hogy miben példák. Hát ugyanakkor meg keresztényi feladat minnyájunknak, hogy magunk is példaképek legyünk, vagy esetleg, ha mi magunk nem úgy érezzük, hogy mi annyira kiemelkedők lennénk, akkor a fiatalok figyelmét ráirányítsuk olyan emberekre, akik viszont nagyon azok, és őket vonzóvá tegyük. Mert hogy ugye a fiatalok megtalálják a maguk fórumain a híres embereket, de nem biztos, hogy ők példaképek is egyben. És esetleg azok, akik nem ilyen nyomulósak, vagy nem őket dobja ki a kereső program rögtön, hát attól azok még lehet, hogy nagyon értékesek, és nekünk őket vonzóvá kell tenni. Egy-egy rendezvényre elvinni őket, ahol róluk van szó, vagy ők maguk megszólalnak, vagy jó reklámot kellene csapni a példaképeknek. Egyébként még itt jutna eszembe, amit én Pap Miklósnál olvastam, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen környezetben élünk, de most itt az épített meg az általunk kreált környezet, hogy milyen mondjuk az íróasztalomnak a környéke, az osztálytermem, a munkahelyem, hogy mi van ott a fali újságon, mi az, amit én nap mint nap látok, hogy mondjuk egy popsztár, aki éppen ott őrjöng, vagy pedig mondjuk egy kereszt, egy idézet valakitől, ami mondjuk, hogyha eldurran az agyam, akkor útmutató lehet abban a helyzetben. Tehát, hogy legyenek ilyen visszatérési pontjaim, hogy az ember figyelmét afelé irányítja, vagy hát innen vett példát, vagy ötletet kritikus helyzetekben, mert hogy szélcsendben ugye könnyű jól és normálisan viselkedni, amikor nincs konfliktus, de akkor van próbára téve az ember, és tehát éles helyzetben jön ki az, hogy milyen a valónk, és hát akkor jó, hogyha vannak olyan példaképeink, akik valódi viszonyítási alapok, nem csak azért, mert mondjuk jó a hanguk, vagy jó a stílusuk, szépen öltözködnek, vagy jól fociznak, vagy egyéb ilyen, akár jó adottságuk van, vagy éppenséggel divatosak a szónak valamilyen értelmében, hanem tényleg akik a belső tartalommal is bírnak.
Ugye említettük azt, hogy néha az egyházi iskola az nagyon segít ebben vagy abban támaszték, pont olyasmire hívja föl a figyelmet, amit szeretnénk hosszú távra. De hát azt is tudjuk, hogy néha elviszi éppen, hogy arra ad alkalmat, hogy ellenszegüljön, lázadjon a fiatal. hogy ebben te mit tapasztaltál, akár amikor te elhagytad az iskolapadot, és neked volt-e esetleg ilyen érzésed, hogy na hát megszabadultam, vagy pedig egyáltalán, hogy mit gondolsz erről?
Hát akkor talán még itt a példaképhez visszamenőleg, hogy rám, ugye itt Vincent Di Józsefnek a neve már fölmerült, hogy engem biztos, hogy az indított el a róla való olvasásban, vagy hogy róla tájékozódjam, hogy még gimnazista koromban a történelem tanárunk Viktor atya tartott az iskolának egy előadást. Én talán akkor hallottam először a nevét, vagy legalábbis ilyen mélységben az ő lelkesedésével akkor hallottam egy előadást, és hát engem az akkor magával ragadott, és akkor utána már mindig fölkapja az ember a fejét, amikor az ő neve fölmerül, és akkor már jobban odafigyel. És nekem ugyanilyen élmények voltak, hogyha mondjuk egy szerzetes közösségből jöttek mesélni az életükről, vagy mondjuk családos emberek, akik misszióban éltek a gyerekeikkel, vagy gyógyítani mentek ki. Ezek akkor is mindig példák és élmények, hogyha az ember maga nem fog ilyen helyzetbe belekerülni soha, mert mindig van belőle olyan leszűrhető dolog, amiben lehet kapaszkodni, és mindig van olyan tanulsága, amit ha az ember nem is mondjuk Peruban, vagy Afrikában, vagy egyéb helyeken a saját bőrén tapasztal meg, de hogy az a bölcsesség, vagy az a másokhoz fordulás, vagy az a tapasztalása, hogy amikről ők beszámoltak, hát az biztosan, hogy szemnyitogató és nagyon érdekes. Volt egy másik kérdés az egyháziskolából, vagy egyáltalán, hogy az ember kamaszkorában a hit életében, hogy milyen utat járhat be. Ugye ezek egyéni utak, hát mindenki látja saját magán, vagy családjában, vagy akár sem ismeretségi körében, hogy hát sokféle példa van, hogy vannak, akik eltávolodnak és később visszatalálnak, vannak, akik soha nem találnak vissza, vannak, akiknek nem is kell ilyen kanyarokat leírni az életükben. Hát ez biztos, hogy nagyon sok mindenem múlik, családi háttértől, kortársaktól, megszerzett élményektől. Én azt gondolom, hogy azért nem törvényszerű az, hogy itt egy eltávolodás kell, hogy beálljon. Ugye mondják, hogy a kamaszok lázadnak, persze, ezt azért biztos, hogy sokféleképpen lehet csinálni, és ez természetesen jó is, hogy akkor próbálgatják a saját kis útjaikat egyengetni, meg valahogy definiálni magukat másokhoz képest, szülőkkel szemben esetleg. Hát ennek is azért vannak fokozatai, hogy hát nem kell azért egy szülővel ellenségesnek lenni, hogy az ember esetleg máshogy gondolja. Tehát azt gondolom, hogy ezt lehet finoman, vagy esetleg kisebb zökkenőkkel ezt megoldani. Talán nem szükséges ez a kanyar, esetleg megtörténhet úgy is, hogy végig az egyház közelében marad az ember. Hát ez így nagyon kívánatos is lenne, de hát ha valakinek meg máshogy alakul, hát mindig van visszaút is. Egyébként még ebben én azt gondolom, hogyha most itt így a család felé terelődött a szó, hogy a szülőkön kívül őrült nagy szerepe van a nagyszülőknek is, ha szerencsés esetben jelen vannak. Hogy például az én nagymamám is, és sokszor látom, hogy a gyerekeknek a hitéleti nevelése, ha esetleg a szülőktől ez nem adatik meg, vagy ők gondokkal terheltek, vagy éppenséggel nem tudják ezt úgy a gyerekeknek közérthetően átadni, hogy mennyire fontos egy imádságos nagymama, egy stabil értékrendű nagypapa, akik egészen más viszonyítási pont egy gyerek életében, és egészen más jellegű kapcsolat, mint egy szülő, felbecsülhetetlen az, amit ők a gyerekek hitéletéhez hozzá tudnak adni. Mint példa, meg mint leszűrt bölcsességű emberek, akik még jól is ismerik az unokát, a saját gyereküket, talán még ők nagyon ide tartoznának.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon sok érdekes dologra hívtad föl a figyelmet már most nekem is arra, hogy a példaképekre igenis fel kell még pluszba hívni a figyelmét a fiataloknak. Van esetleg valami, amit még szívesen megemlítenél, bármi, amit te gondoltál menet közben, de nem sikerült rá sort keríteni?
Nem tudom, talán még ez a személyes felelősséget tudnám kiemelni, hogy keressünk példaképeket magunknak, hogy társas lények vagyunk, hogy társadalomban élünk, hogy a szűkebb és a tágabb környezetünkben legyenek példaképeink, mert ők közöttünk élnek.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Hit kapcsán is a lázadás felvetődött, hogy vajon a hit ellen, vagy a szentmisére járás ellen, vagy a szülőknek a hagyományai ellen milyen gyakran lázadnak a serdülők, és ha lázadnak, akkor avval mégis mit tudunk kezdeni. Ezzel a lázadással kapcsolatban világos, hogy vele járó valahogy ez a düh, amit említettél itt az elején is, hogy dühös a kamasz, düh, cukorkát szopogat. Mit lehet akkor kezdeni ezzel a dühvel, vagy egyáltalán mi ez a düh?
Valószínűleg sokszor találkozunk ezzel, hogy a gyerek dühbe gurul, egészen egyszerűen örjöngésig tud ez fajulni, vagy destruktivitásig. És hát nagyon ijesztő tud lenni, hát főleg akkor, hogyha már egy ilyen nagyobbra növő kamasz nem tud kontroll gyakorolni, tehát meg is ijeszti az embert akár, vagy akár a szülőt is. Na most ezzel együtt persze a düh az egy harag, az egy teljesen természetes érzés. Önmagában az, hogy valaki haragot érez, vagy harag lobban fel a szívében, ugye az nem tekinthető még bűnnek sem, hiszen Jézus is volt haragos. Tehát nagyon fontos, hogy el kell fogadnunk, hogy ez az érzés létezik, hát magunkban is, meg a gyerekben is. Azt is szoktuk mondani, hogy mindenkinek a saját érzései, ez joga van, tehát bizonyos értelemben joga van egy gyereknek, egy kiskamasznak, vagy akár nagyobb serdülőnek is, hát dühösnek lennie. És sokszor persze ez a szülő számára, vagy nevelő számára, tanár számára egyenesen sértő. Bizalmatlanságnak érzi, lázadásnak, pedig én csak jót akarok neked, tehát biztos, hogy nem olyan egyszerű ezt kezelni, pedig hát azt gondolom, hogy meg kell engednünk azt, hogy hát érezhesse az, aki érzi. Na most akkor, amikor szülőként vagy pedagógusként nem fogadjuk el, hogy a gyerek haragot érezhet, akkor voltak éppen a legrosszabb magatartás formára tanítjuk, ez pedig az, hogy hát neki ezt el kell folytania. Nyelnie kell a haragját, és hát ez valamiképpen a belső világunkat rombolja. Ugye ennek az irodalmi példája a Kosztolányi Édes Anna, ahol valaki átéli a folyamatos megalázottságot, nem fejezheti ki az ezzel kapcsolatos érzéseit, és hát a végén meggyilkolja azokat, akik egyébként a maguk szándéka szerint valószínűleg még jót is tettek vele. Az, hogy egy életen keresztül csak nyeljük a haragunkat, azzal a legrosszabbat tesszük magunknak. De hát erre azt hiszem, hogy valami felmérések is vannak.
Tulajdonképpen lehet, hogy nem is mondhatnám statisztikának, de egy felmérés, hogy terroristákat vizsgáltak, hogy vajon őket mi vitte ebbe az irányba. Nagyon sok terrorista lelkész családból való volt, ahol feltehetően az volt az elképzelés, hogy mi nem érzünk haragot, vagy mi nem viselkedünk így.
Mert mi szeretjük egymást.
Így van, tehát szerintem nagyon magunkra ismerhetünk ebben, így keresztény családok, vagy keresztény szülők, hogy amikor valamilyen nagyon tolerálhatatlan viselkedésformát ad elő a gyermekünk, akkor borzasztóan hajlamosak vagyunk arra, hogy rögtön tisztázzuk, hogy na így mi nem viselkedünk, hogy ez nem lehet. Tehát odavágtad a táskádat, most vedd vissza a táskádat, most gyere be még egyszer úgy, hogy normálisan. És hogy ez mennyire abszurd, hogy itt kiemeli, én most itt konkrétan Pécsi Ritának is van egy ilyen haraggal és düvel foglalkozó előadása, hogy a viselkedéssel utoljára foglalkozunk. Megérkezik az a gyerek egy valamilyen érzelmi állapotban, és ez lehet egy tanterem, ahol én tanárként vagyok jelen, de ez simán lehet, hogy a családomban az egyik serdülő érkezik meg ilyen állapotban, szerintem ez akár heti gyakorisággal is előfordulhat, és hogy a viselkedését utoljára kezelem, ha egyáltalán kezelem, mert lehet, hogy már előtte megtörténik az, hogy megnyugszik, és átlátom, hogy mi a probléma. És van egy jó trükk erre, hogy egy kérdést, ha az ember memorizál, és ez máskor is szerintem alkalmazható, hogy mi történt? És csak ezt megkérdezem, hogy mi történt, lehet, hogy nem fog rá válaszolni, de én nem szúrtam még el az egészet azzal, hogy helyre tettem a rettenetes viselkedését.
Igen, nagyon nehéz ezt megállni, mert ugye másnak a feszültsége, az bennünk is feszültséget kelt. És hát felnőttként vagy nevelőként akkor sokszor úgy érezzük, hogy minősíteni kell azt a viselkedést. Pedig magának annak a tényét, hogy a gyerek haragot érez, hát azt el kéne tudni fogadni. Vagy hogy miért vagy dühös, még akár meg is értem, hogy ezért dühös vagy. És tényleg valahogy a sokadik lépésben itt lehetne pont tanítani azt, hogy a gyerek hogyan fejezze ki a dühét, a haragját, hogyan engedjen ennek utat, és hogyan ne. De nyilván, hogyha eleve arra tanítjuk, hogy ezt ő nem fejezheti ki, ezt neki el kell folytania, hát akkor kizárjuk annak a lehetőségét, hogy neveljük azt, hogy ezt hogyan kell kifejezésre juttatni.
Ez egy nagyon igaz gondolat, hogy amire neveljük. Csak azért az fontos megemlíteni, hogy nem magyarázattal neveljük őt arra a viselkedésformára, hanem ez a minta, amit ő lát. Tehát tapasztalat, élmény, azonosulás, amit már sokszor elhangzott. Tehát elmagyarázom neki, hogy kisfiam, ezt így nem csinálod, mert ilyenkor nem haragszunk, meg nem kiabálunk, meg nem üvöltünk, vagy stb. Akkor világos, hogy ez a sehova megy, a kukába megy, ez az összes szó, amit mi mondunk neki, hanem valóban, amit ő lát, és akkor itt hát sorra, szerintem nagyon is kapcsolódunk a példaképek témához, hogy hát nyilván először a szülő az, aki a mintát hozza, és amit az a gyerek eltanul, vagy meglát, és aztán később egyebek is lehetnek, akár egy jó tanár, akit szeret, akár egy edző, akár egy keresztszülő, vagy egy nagynéni, nagymama, lehet olyan példa, akitől ellesi, és akitől ő maga továbbfejleszti azt az ő harag mintáját, hogy hogy kezelem a haragomat. Ha a szülő alapvetően egy helyzetben, amikor ő mérges, odavágja az újságját, mondjuk az édesapa, és belerúg egyet a széklábba, és egy őrjöngést előad, és akkor ezt erre mindenki rábólint, hogy hát persze, hát most ő ideges, akkor ezt a mintát az a gyerek tovább fogja vinni egészen biztosan.
Persze aztán valahol a gyereknek a viselkedését biztos, hogy szavakkal is kell irányítani, tehát azért gondolom szóvá lehet tenni, ha már megvan egy megértés, tehát megvan a gyerekben is a biztonság, hogy őt elfogadják akár a haragjával együtt, hát akkor azért valószínűleg el lehet neki mondani, hogy milyen hibákat követett el a haragjának a kifejezése során, mert azért vannak tipikus hibák. A haragunk kifejezése során ugye elkövethetjük azt a hibát, például, hogy nem a megfelelő személlyel közöljük, hanem olyas valakin töltjük ki a haragunkat, hát akivel szemben ezt megengedhetjük magunknak. Gyengébbel, kisebbel, a kutyával szemben. Ugye, hogyha a megfelelő személlyel tudjuk közölni a haragunkat, akkor nyert ügyünk lehet, viszont hát, hogyha nem a megfelelő személlyel, akkor biztos, hogy elhibázzuk.
Másik ilyen tipikus hiba, hogy tagadom, hogy nincs harag, nincs semmi harag, ezt egészet nem fogadom el, és semmilyen módon nem foglalkozom vele.
Nyilván az is egy hiba, hogyha még közlöm is a haragomat, és esetleg azzal az illetővel, akihez ez kötődik, akkor is nem megfelelő módon közlöm. Tehát esetleg trágár módon, vagy destruktív módon, újságot odavágom, tányérokat a falhoz, megsértem, megbántom őt, hát ez másik gyakori hiba. Aztán a harmadik hiba, hogy hát hogyha nem arról beszélek, ami történt, ami most haragot ébresztett bennem, hanem hát nagyon sokszor, ugye amikor valakire felbőszülünk, hát akkor mindent a fejéhez vágunk. Régi, múltbeli sérelmeket, azt is, amit el se követett az illető, és hát nyilván erre mit tudunk mondani, amikor valaki így egy ilyen lefolytott, visszatartott haragot a nyakunkba zúdít, hát hogy haragudj, hát miért nem mondtad akkor, vagy most én ezzel mit kezdjek, hát akkor itt ezek szerint már minden totálisan el van rontva a kapcsolatunkban. No tehát, hogy nagyon fontos, hogy maradjunk annál a témánál, ami a haragot kiváltotta. Persze az is egy fontos dolog még, hogy néha nem azért közöljük a haragunkat, nem azért hozzuk szóba, hogy megoldjunk egy problémát, hogy közös nevezőt találjunk, hanem azért, hogy büntessünk. Én fel vagyok bőszülve, érezte is rosszul magad. És ezt éreztetjük a másikkal, ugye akár szavakkal, akár pedig hát ilyen mosolyszünettel, haragszom rád állapotokkal, tehát amikor nem célunk a probléma megoldása. Azt hiszem, hogy ezeket a hibákat lehet nagyon sokszor elkövetni, és nyilván egy gyerek is elköveti, de miért ne követné el, amikor a felnőtt is elköveti? De ha már elfogadtuk a haragot, akkor utána ezeket szóvá lehet tenni, hogy rendben van, meg is értem, hogy haragudtál, és meg vagy dicsérve, hogy a három vagy négy hiba közül csak egyet követtél el, vagy kettőt, és nem az összeset. Nyilván megvan azért az, hogy ezt szóvá lehessen tenni a gyerek számára.
Gyökösi Endre azt mondja, hogy az összegyűlt harag öl, mert gyűlölet lesz belőle, ami nyilvánvalóan mérgezi azt, akinek ezt a bensőjét feszíti. Van egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember arra gondol, hogy hát én is minta vagyok a gyermekem számára, hogy ő hogy haragszik, hát nyilván valahogy, ahogy én. De ugye ennek van egy ilyen kis haraglétra példázata, ami szerintem nagyon érdekesen, úgy szinte az ember el is tudja magát helyezni, hogy ő hány fokon áll. Ez a létra 9 fokú, és hát a legalsó fok az, amit valaha mindannyian gyermekkorunkban azon a szinten bírtunk állni, ez a kicsit ilyen passzív, agresszív, nem nagyon tudok mit kezdeni a körülöttem lévő világgal. De már egyel följebb lévő lépcső, ha például mondjuk kihagyja valaki a verekedést, mondjuk az azt jelenti, hogy nem tesz kárt a másikban, de nagyon bunkon viselkedik, mondjuk szitkozódik, és haragos, ordinári, haigál dolgokat, de már másik emberben nem tesz kárt. És akkor a következő lépcső, hogy megint egyet, ahogy te is mondtad, hogy elhagy egy valamit ebből, már azért meg lehet dicsérni, hogy már a környezetében sem tesz kárt, a másikban sem tesz kárt, és akkor lassan-lassan lépdelhetne valaki föl ezen a létrán, hogy egyre több dolgot elhagy, majd már, mit tudom én, körülbelül a 8. lépcsőfokon lehet, hogy pozitív dolgok is megjelennek, mint hogy elkezd logikusan gondolkodni, ahogy itt mondtad, hogy hát a felé, az ember felé fejezek ki valamit, akit ez érint, és nem a macskát, meg a kutyát rugom, meg a gyerekemmel ordítok otthon. De még mindig lehet, hogy sistereg a levegő, és nem tudom én, nagyon-nagyon sok negatív dolog is jön hullámokban a haragom kapcsán, és akkor a vége ennek, hogy valaki mondjuk ezt jól kezeli, és jól tudja a haragját valahogy tálalni, és kifejezni is, de meg is oldani, az valahol a megbocsájtás, hogy valahol vége van ennek az egész, nem tudom én, felgyülemlett haragnak, akár egy kompromisszumban, mert meg tudják beszélni, akár valamilyen konszenzus jön létre, nyilván az még jobb, vagy még többet jelent, hogy az azt jelenti, hogy mind a két fél nagyon meg van elégedve. A kompromisszumnál sokszor mind a ketten azt érzik, hogy na jó, akkor legközelebb azért ügyesebb leszek, mert volt veszteség is ebben a kompromisszumban, de hogy ez izgalmas, hogy akkor van vége, hogyha valami még pozitívan is történik, hát nem csak az a létra egy-egy foka, hogy tudom én már nem török össze dolgokat, hát ezt nyilván érezzük is, és azért azt is körül lehet járni, hogy valójában nem mindig végződnek ezek akkora, tehát hogy nem mindig lesz, öleljük a keblünkre azt, aki mondjuk egy jó nagy sebet ütött valamelyik kényes pontunkra, és nekem tetszett az a megfogalmazás, hogy jó tanácsként, hogy legalább engedd el a nyakát. Tehát, hogy az ember érzi, hogy ha még mozog, vagy nagyon dolgozik benne, akár ténylegesen a gyűlölet, vagy a harag, bár már próbált ezt tenni vele, próbált azt tenni vele, és akkor, mint hogyha a markunkban éreznénk még a másikat, és ha sikerül a nyakát elengedni, akkor már biztos, hogy egy magunkban kevésbé kárt tevő fokán vagyunk ennek a haragunknak.
Igen, de azért a harag ugye egy nagy belső feszültség, egy nagy belső energia, amit hogyha sikerül tényleg jó mederbe terelni, hát akkor olyan akadályokon vihet át bennünket, hogy nem tudtunk helyzetekkel mit kezdeni, de hát ebből a haragból most mégiscsak leültünk valakivel ezt megbeszélni, tehát hogy azért van ennek pozitív lehetősége, hogy mit kezdjünk ezzel az energiával, mert a Szent Pálnak azért van egy nagyon fontos mondata, hogy ne nyugodjék le a nap haragotok felett, mert azzal megint önmagunknak teszünk rosszat, és hát tényleg felnőttként biztos példát kell arra mutatni, hogy pontot tegyünk egy konfliktusnak a végére. Engedd el a nyakát. Még akkor is, ha nem látta be mindenestől az a gyerek, hogy nekünk van igazunk. Ugye szokták mondani, hogy nem kell a végletekig sarokba szorítani valakit, hanem engedni kell, hogy egy kicsit megőrizze az arcát, mert különben nem fogunk tudni vele együttműködni.
És néha világos az, hogy az igazságunk az bármennyire is nagyon-nagyon-nagyon tisztán, kristálytisztán látjunk, hogy nekünk van igazunk, hogy az egyszerűen valahogy óvatosan el kell tudni engedni. A Böjte Csabának van egy nagyon aranyos története, amiben elhangzik ez, hogy a feleséged és az igazság nem lehet egyszerre a tiéd. Mondja ezt egy nagyon izgalmas helyzetben a férjnek, és akkor valahogy rá is vezeti azt a férjet, hogy ezt most eresszük el. Lehet, hogy tényleg neked van igazad, de így a kettő együtt, a feleség és az igazság, ez így nem lesz meg. És ez valóban, ez szerintem egy élhető egy házasságban is, hogy néha az igazságot el kell ereszteni.
Ez végszónak is jó lesz. Időnk lejárt. Köszönjük a figyelmüket, elbúcsúzunk.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milan.
Ezt vártad, nem így mondtál, mást írt a szív és mást a száj. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondtad, hogy jön már a nyár. Homokra kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd véde a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhet. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozás. Tudná tovább lépni.
családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.